abban a színházban, amelyik azt mondja, hogy nem fontos a közönség, én abban nem hiszek. Nem lehet folyton a sötétséget nyomni rájuk, mert egyszerűen védekezni kezdenek. Teli kell legyen humorral a dolog ahhoz, hogy be tudják nyelni a nagyon erős vétkövetkeztetéseket, amelyek nem lehetnek közhelyesek. Olyan előadást szeretnék eléjük rakni, amit én is szívesen megnéznék. Nagyon szeretem próbálni, amikor a színészek ellent mondanak. El is várom tőlük, hogy ha netán, hát persze előfordul, hogy másodszor, harmadszor rendezek meg egy darabot, hogy azonnal szóljanak, hogyha úgy érzik, hogy most egy levetett zakót akarok rájuk húzni.
Sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik nézik a Revizor Erbeszélgetés sorozatát és ezt az adást. A vendég Mohácsi János. Nem fogok úgy csinálni, mintha most egy fogalmatlan újságíró kérdezne egy alkotót, hanem előre elárulom mindenkinek, hogy életünk egy elég fontos szakaszában meglehetősen szoros, a szorosabbnál is szoros munkakapcsolatban dolgoztunk együtt, nem akármilyen időszakban, a Kaposvári Egyetemen. Erről majd később szó lesz. De először azt akarom megkérdezni legelőször, mert azért végignéztem, hogy honnan jössz és hová mész, ecsém, hogy mi az a mozgó színház?
Hát az nagyon jó, ott kezdtem tulajdonképpen.
Igen, ezt látom 80-ban.
Igen. Ugye én rendező akartam lenni, csak nem vettek fel elsőre, meg 8-ra se. És a közgázon szólt a legjobb, egyik legjobb barátom, a Szabó Karcsi, közismert nevén Charlie. Egy évfolyamra jártunk, de ő egy évvel idősebb volt nálam, hogy neki valami haverját csinál. Ő most kezdett el csinálni, és akkor oda barangoltam. És ez lett a mozgószínház, és a nevet nem én találtam ki. De
ez létezett már akkor, amikor te oda mentél?
Akkor alapították a srácok, ketten voltak. Egy Szabó Gyula nevű fiú már meghalt, egy Kocka András fiú, az vele nem is tudom, hogy mi van. Ők ugye a Népülés Intézetbe jártak erre a fapados rendezőire, ahova én nem akartam menni, különösebben. És ez volt a mozgószínház, és a legjobb az volt, ezt ugye akkor még voltak ilyenek, Könnyűipari Szövetkezetek Szövetsége, ami hát sok szövetkezet fölött ücsörgött, valószínűleg ilyen politikai szerv volt, mert más haszna nem nagyon lehetett, és ugye kényszerből csinált kulturális dolgokat is, és annak a vezetője, a kulturális részlegnek az egy Kovács István nevű faszi volt, aki hihetetlen jó indulattal csinálta ezt az egészet, gyakorlatilag kikiált értünk hát ilyen persze minimális költségvetéssel működő amatőr színház voltunk. Hát ezek az emlékeim vannak. Egyébként a Veselnyi 17-ben volt ez a szövetség, abban a gyönyörű házban, és a pincéjében csináltunk teljesen saját kezüleg egy ilyen aprócska színházszermet, olyan 40 néző férbe körülbelül.
És milyen előadásokat csináltál ott?
Hát az első az a Ladislas Mocseknek a Labirintusa volt, azt már gyakorlatilag én rendeztem, mert azért ugye...
De voltak színészek?
Hát ilyen amatőrtárs volt, 8-10-en voltunk állandó, 8-10-12-en, mikor, hogy alakult, és a második az a Schillernek az Ármány és Szerelem című darabja volt, mert az anyekkentettek ki a főiskoláról.
Igen?
Igen.
De figyelj, de te akkor még jártál a közgázra?
Akkor jártam, de akkor már egyre kevesebb időt töltöttem a közgázon.
Egy másodpercig sem merült föl benned, hogy lesz belőled egy közgazdász?
Hát, hogy mondjam, így a nagyon nyögve nyelősen ment, ugye a bizonyos hányada az nagyon jó, tehát a gazdaságtörténet tanszék a szenzációs volt, tehát a Berend T. Iván tartott előadásokat, a Pak Zsigmond Pál, és az én szemináriumi vezetőm, az pedig a Kövér Gyuri volt, aki most az ELTE-n talán a valamelyik ilyen tanszéknek a vezetője. Nővéremnek is ő volt a szeminár vezetője, hát nagyon-nagyon szerettem. Tehát igazából addig, most már ki lehet mondani, nyilván nem ér senki, azért elég pocsék történelem tanáraim voltak.
Aha. Igen, ez valahogy, még aki nem volt pocsék, az is bizonyos lényeges részeket nem tanított meg. Tudom, hogy én eléggé érett felnőtt koromban szembesültem olyasmikkel, hogy amiket tudnom kellett volna, második világháborús történeteket, amiket úgy nem nagyon tudtunk, egyébként pont Kamenyec Podolszról tőled hallottam először. Tehát, hogy azért, érted, ezeket lehetett volna említeni.
Jó, de hát a Kamenyec Podolszki az ugye 2002 után lett közismert, tehát addig...
Hát igen, de hát lehetett róla hallgatni ezek szerint 60 évig.
Igen.
Hát igen, és elég sok ilyen volt. Jó, ott voltál 83-ig, és 83-ban elmentél Kaposvárra. A semmiből csak úgy oda mentél, és azt mondtad a Babarcinak, itt vagyok?
Hát az Isten őrizzen, hát én ezt soha nem mertem volna megcsinálni, jóval félénkebb vagyok, ma se szívesen jelentkeznék egy színháznál, hogy szeretnék rendezni. De a anyám, aki mind a mellett, hogy persze nem örült, hogy ott hagytam a közgázt, mert ő ugye közgazdász végeztségű volt, dolgozott a Nemzeti Bankban, aztán ekkor éppen a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozott a Megvár téren, és volt egy nagyon erős csajos társaságuk, a Lakiteri, Babarci Ági, Inzelt, Anna Mari, ezek jutnak most így hirtelen az eszembe, állandóan összejártak.
Babarci Ági, mint Vajda Ági?
Vajda Ági, igen. Igen. Így aztán mi jártunk is kirándulgatni a Babarciékkal, akkor a gyerekek még, hát az, én már voltam 185 centis akkor, de hát nagyon jó élményei voltak róla, de ettől még nem voltunk haverok a Lacival, viszont addig áradozott anyám, hogy a Babarci Ági eljött megnézni az álmenyészteremt, és ő szólt a Lacinak, hogy ez elég jó, hát a Laci nem nézett meg soha ilyesmit, de elzavarta az Asert. És az Asert megnézte, és ő mondta, hogy mi lenne, ha leszerződtetne minket, és én voltam olyan pofátlan, hogy megkértem, hogy a Tóth Gézát is szerződtessék le. Aha. És így mentünk oda Kaposvárra.
Elmondtad éppen nem is olyan régen, amikor a Babarci meghalt, hogy noha ez nem volt egy konfliktusmentes viszony.
Nem.
De hogy végül is neki köszönheted, hogy elindult egy rendezői pálya.
Igen, igen. Figyelj, az, amit leírtam, az úgy van. Tehát az ország összes színházába kizavartak volna a színházból, a Laci pedig kifejezetten preferálta, hogyha valaki partizán munkát csinált a stúdióba. El kell mondjam, akkor is csodálkoztam rajta, meg most is, hogy miért nem született több ilyen. Tehát azok az emberek, akik a színházra esküdtek föl, miért nem volt több ilyen akció.
Hogy miért nem segítik azokat, akik...
Nem, nem. Miért, tehát belülről, Kaposvárról miért nem született több partizán produkció?
Igen, mert ugye ez volt a Hogyan vagy partizán, avagy a Bánkban. Ugye erről legendákat mesélnek mindenfelé, hogy nem tudom én, éjjel kettőig próbáltatok a stúdióba, hogy az egész készült hónapokon át, egyáltalán nem volt se bemutató kényszer, se semmi. Ott már mindenki cirkuszolt, csak a Babarci védett, hogy csinálhass
ezt tovább. Nem tudom, hát ugye a kvázi a színháznak a belső ellenzékének hívtak minket, az ellenzéki színház belső ellenzékének. Hát ez, hogy mondjam, szóval a külön kasztot képeztünk, vagy külön asztalt képeztünk a büfében a Gyuricával, a Dunai Karcsival, Isten nyugosztalja, meg még jó pár a Lugosi Gyuri, aki még mindig ott van, és hát így csináltuk a Bánkbánt, ami hát nem tetszett feltétlenül mindenkinek. Arra emlékszem, hogy utána a Jordán blaszfémiát kiáltott valami furcsa módon, de hát a Babarci ezt csak somolygott a bajgósz alatt erre ezekre az ellenvetésekre, és mondta, hogy műsorra tűzi a következő évadban. És de bármi is volt, azt viszont tudtuk a próba bemutató után, hogy borzalmasan hatott. Tehát nagyon erősen hatott a dolog, még azokra a szőröstökű Marát játszott, János Vitézt játszott, és így tovább, mi mindent játszott színészekre is.
Uh-huh. És akkor világos volt, hogy mostantól te ott azt csinálsz, amit akarsz?
Hát azt csinálni soha nem csináltam, amit, illetve hát azért, de egy idő után.
Hát de.
de hogy mondjam, tehát akkor még én ettől még csoportos szereplő maradtam, ugye, mert annak szerződtem rá.
Sose láttalak színpadon? És ez
de
már így is?
Színpadon.
Láttalak?
Láttál színpadon, ha láttad a Mester és Margaritát, akkor látni kellett színpadon, mert benne voltam, mint római katona, egy gyönyörűséges gézből készült miniszoknyában.
És nem emlékszem?
Hát nem baj.
Lehet, hogy nem volt nagyon erős.
Második kép. Hát az könnyű.
A színpadi jelenlétek.
Hát ott álltam egy lándzsával, hát amennyire katona lándzsával állni tud.
Meg de ott nagyon volt, álltál.
Meg a Koponyák hegyén is ott voltam a Jordán lába alatt, ahova azt találtam ki, amire Lázár Kati nagyon megdicsért később, hogy legyen mit játszani, mert hát azért abban a nagy produkcióban ugye nem mindenkire jutott szó, hogy milyen lehet egy római katona élete, hogy itt kell
mondja nyugodtan.
Nagy pénteken itt kell szopni fönt a hegyen, a melegbe. Szóval én nagyon gyűlöltem mind a hármat, aki fönn volt a kereszten. Nem tudok hazamenni a családhoz, a csajomhoz. Hát szóval nagyon ki voltam rájuk bukva.
Mikortól volt az, hogy te választottál darabot?
Gyakorlatilag mindig. És hát általában nagyon örült neki a Laci. Tehát, hogyha mondjuk azt mondtam, hogy Csárdás királynő, mert hogy olyat még nem csináltam, és nagyon meg szeretném tudni, hogy az milyen, ezért is nagyon.
Egyáltalán nem kérdezte, hogy mit gondolsz róla, tehát kvázi nem csekkolta a koncepciódat.
Nem.
Hanem bejött megnézésre, ugye Kaposváron ez volt, bejött a megnézésre, és dermedten látta, hogy a harmadik felvonás...
Nem dermedten látta, nagyon, nagyon örült neki. Tehát nagyon örült neki, és azt is tudta, hogy botrány lehet belőle, de a minőségét is látta, hogy milyen, és azt is tudta, hogy kiszalajtotta az esetbésbe a Kálmán Verához, hogy mondja meg, hogy itt egy speciális átirat van, és adja
engedély,
a áldását, mert különben könnyen lehet, hogy neki mentek volna. Uh-huh. Ugye ma már azt se tudná megcsinálni. Tehát ma...
Mert?
Hát jogi szempontok miatt nem.
Ja, mert hogy ma letiltanak, gondolod?
Olyan szinten van átírva, hát ugye az egész harmadik felvonást, azt mind az ős Csárdás királynőből kihúztuk a 16-osból, meg a békefélyékét is kihúztuk, és így készült a fiumei hajóavató.
Igen. De akkor lazább volt ez a jogi környezet?
Akkor még élt a jogtulajdonos.
Aha. Igen.
És utána, amikor már engedélyt adott rá, utána már hát az azt jelentette, hogy már egyszer ugye leadta a tévé, Kaposváron engedély volt rá, azt már nagyon nehéz visszavonni.
Amikor leadta a tévé, akkor a Koltai Tamás volt a színházi osztályvezetője a televízióban. Egyébként egy nagyon jó korszak volt, mert rengeteg színházi közvetítés volt. Tehát ő ezt nagyon, a Szolnoki Andrással nagyon tudták nyomni. Úgyhogy tényleg járták az országot, rengeteg színházi közvetítés volt. És akkor azt mesélte, hogy oké, nézték, a második felvonás alatt már egy-két telefon jött, de kevés, még kevés, és a harmadik felvonásnál, a hajóavatásnál fölrobbant a minden. Tehát, hogy azt nem vette be az ország, hogy az ő Csárdás királynőjéből ezt csinálják, illetve nyilván az történt, ami a te előadásaidnál mondjuk szokott lenni, hogy az egyik rész nagyon beveszi, a másik rész pedig nem. Mik voltak azok az... Tehát a Babarci végig óvott, védett, kiállt melletted, és állt mögötted, mint az oszlop?
Erről soha nem beszélt. De alig, ha nem volt ismerve, ugye, a dolgot, de hát ő az egész színházat védte így a hivatalnokok ellen, legyenek azok kommunisták, vagy éppen már posztkommunisták, tehát nem voltam kitüntetett személy ebbe a dologba. A Laci elmondása szerint volt ott nagyobb botrány is, tehát a Keszéknek a Gombrovics operettje után még nagyobb volt a fölháborodás. Nyilván a Csak egy szögnél is rezettek a poharak az asztalokon, tehát nem, de ezt, hát velem ezeket nem osztotta meg, ezeket dolgokat, talán az a Sárral, igen.
Aha. Nem költői a kérdés, hanem úgy, hogy nagyon jól, harmonikusan érezted ott magad? Boldog szakasza életednek?
Hát figyelj, amikor az ember ott van 24-től 50-ig, akkor az, arra most mit mondjak? Hát az életemnek egy hatalmas része. Akkor ugye, amikor ott voltam, akkor egy idő után a legnagyobb, legtöbb idő lett, amit ott eltöltöttem, vagy amit éltem egyáltalán. Tehát nem tudok, hogy mondjam, ott születtek a gyerekeim, ott lett belőlem az, aki miatt most riportot csinálsz. Hát persze volt benne hideg-meleg, de hát milyen az élet. Tehát nem, a színházban is voltak összetűzések, az egyetemen is voltak, de egy nagyon termékeny időszak volt minden esetre, minden szempontból.
Ugye akkor nagyon úgy nézett ki, hogy te egy olyan rendező vagy, aki nagyon ez társulatkompatibilis. Tehát, hogy kell az a társaság köréd, színészek is, és minden egyéb alkotó, akikkel otthonosan érzed magad. Akik téged félszavakból értenek, és te pedig némán is érted őket. És ugye akkor egy ideig ez volt, hogy társulat és Kaposvár. És aztán most azóta van egy jó hosszú szakasz, amikor nincs társulat. És kiderült, hogy mégsem csak úgy tudsz működni, igaz, hogy most a társulat helyett van egy saját mini csapatod, akikkel közlekedsz, vándorolsz országon belül és kívül. Ez azért van, hogy pótold valahogy azt az otthonosságot, hogy legyen egy olyan kis mag körülötted?
Nem, és elnézést, hogy nem fejeztetted be a kérdést, de azt hiszem értem, hogy mit kérdezel, de hogy mondjam, tehát a Kern Zsolttal olyan kapcsolatunk van, ami egészen meghatározó nekem. A hihetetlen jó színpadi látású, és hát nálam jóval színház látottabb ember. Tehát sokkal többet jár, mit tudom én, Németországba, Ausztriába, színházba, mint én. Nyilván többet is hívják. Tehát én bolond lennék egy olyan ember, akivel kiváló kapcsolatom van, azt lehet váltani azért, mert hogy nem tudom, hogy ez összefeküdjek egy másik díszlettervezővel. És ugyanez vonatkozik a Kovács Marcira, és most már lassan a Krisztára is, gyakorlatilag
Remete Krisztára.
Remete Krisztára, aki jelmeztervező. Az is ott nem is mondom, ugye Mohács István az öcsém, hát akivel tulajdonképpen 99 óta dolgozunk teljesen.
Mi volt az első darab, amit, ugye azt mondják, hogy Mohácsitól, mármint tőled, darab nem maradt szárazon. Mi volt az első darab, aminek neki álltatok átírni, és mi volt az első önálló, amit nullából írtatok?
Amit arra gondolsz, hogy ketten? Vagy
igen.
Az a Krétakör volt. Nyíregyházán. Tehát az volt az első, és abban az volt az izgis, hogy akkor az Isó még Washingtonban élt.
Aha.
Tehát onnan küldte. Onnan küldte, és akkor hát a net még nem az volt, ami ma. De mi már úgy csináltuk akkor is a Krétakört, hogy közben cseteltünk. Hát telefonálni még nem lehetett, tehát beszélni még nem lehetett neten. Ilyen betárcsázós net volt, nem tudom mennyivel emelte meg a Nyíregyházi Színháznak a internet számláját. De ez volt az első olyan, amit ilyen távmunkába csináltunk, és az első teljesen önálló, ez meg a Bárkán, a Vészmadár.
A Vészmadár
volt, ami hát szintén, akkor még szintén Washingtonban volt az Isó, és az is így készült.
Mond, kicsit visszaugrunk Kaposvárra.
Jó.
Egyszer csak a Babarci ott létrehozta ezt az egyetemet, és oda vitt, illetve a színházi tanszéket, a színészképzést, ami nem örvendett nagy népszerűségnek Budapesten, a színművészetén, ahol ő szintén itt volt. De akkreditáltatott ott egy színészképzést, ami erősen úgy nézett ki, hogy az ő rendezőinek azok kezdtek ott tanítani, többek közt te is. Tehát csinált egy saját színészképző intézményt. Az teljesen sima és magától értetődő volt számodra, hogy akkor most elmész tanítani is?
Nem, hát ezt tudod úgy, hogy egész pontosan fogalmazzuk, tehát tulajdonképpen nem a Babarcinak volt szüksége színész szakra, hanem az egyetemnek, ahhoz, hogy egyetem legyen, mert akkor még
egy világos, a művészet, igen.
Tehát
ahhoz, a művészeti hogy karnak.
Hogy az igen. kar lehessen, ahhoz kellett még egy szak, és a Lejtner Sándor, a Isten áldja a nevét, igen. az
szerintem
az beszélte rá Lacit erre a színész szakra. És hát úgy indulták ketten, hát hogy mondjam, ezt ugye akkor már lassan utána majd egy 5-6 év múlva, már együtt dolgoztunk, ugye eléggé alultervezett volt a dolog, és még a 3 éves képzésre is, és aztán még beszakadt a bolonyai rendszer.
Igen, azt már együtt csináltuk.
Igen, tehát ahhoz képest aztán meg végleg alul finanszírozott volt az egész dolog, és ezen hát tetszik, nem is nagyon tudtunk változtatni. Tehát ezt ott az egyetem mindenfajta költségvonzatú dolognak betonszerűen állt ellen, azon kívül, hogy szerintem gyűlölték is az egészet.
Ez ők nagyon valószínű. Igen, bárki lehet számolni, mert tulajdonképpen attól kezdve, hogy én oda kerültem, ami 2006, és ugye 2008-tól lettem egyik napról a másikra tanszékvezető, mert hogy ott kitört azért egy konfliktus az ott oktató nehézsúlyú rendezőgárda és a Babarczy László között. Ez mi volt?
Hát ez egy felvételin történt, ugye a felvételin megegyeztünk, hogy szavazatok döntenek, hogy kit veszünk föl, kit nem. Ugye a Laci az nagyon demokráciapárti volt, de hát mi meg kiszavaztuk az egyik olyan gyermeket, már azt sem tudom, hogy fiú volt vagy lány, akit ő beszeretett volna juttatni, és akkor indult meg ez a dolog, és azt mondta nekem, hogy ha nem tetszik, ahogy döntött, akkor adjam be a felmondásomat. És én filoztam ezen egy éjszaka, és azt mondtam, hogy akkor beadom a felmondásomat, mert nem tudok. Uh-huh. Hát nem, nincs értelme ebben a légkörben tovább dolgozni. Annak ellenére, amit elmondtam a Babarczyról előbb, tehát ennek ellenére. És hát amikor én ezt megcsináltam, fölhívtam a Lejtner Sándort, elmondtam neki, hogy be fogom adni a vizét, teljesen kétségbe esett, mert azért én elég jó erő voltam azon az egyetemen, remélem. De akkor sorban a többi uh-huh. tanárok is, a Rusznyák,
a Régi,
Kocsis Pali, igen, ezek szépen uh-huh. fölhívták, és azt mondták, hogy
ők is elmennek.
És így került. Hát mondjuk egy rendes, hogy mondjam, katonai egységnél azért főbelövés jár, legalábbis tizedelés az ilyen lázadásért, de úgy látszik, hogy a Lejtnernek az volt a jobb megoldás, hogyha a téged nevez ki tanszékvezetőnek is.
Jó, akkor most for the record és örökké valóság. Mondjuk el, hogy ez egy ugye felvételi időszakban volt, tehát nyár elején, amikor is nektek az lett a feladatotok, hogy találjatok őszre egy tanszékvezetőt magatok fölé. Vagy mellé, hát fölé, hivatalilag fölé. És akkor ti megkerestétek Ács Jánost.
Igen, igen.
De Babarczy László engem akkor fölhívott.
Aha.
Nyár elején. És azt mondta, hogy figyelj, de ezek ott most töketlenkednek egy kicsit, meg játsszák az eszüket az Áccsal, de azért te úgy tervezd a nyaradat, hogy a nyár végén neked kell elindítani a képzést, mert te leszel a tanszékvezető. Majd letette a telefont. Na most valóban az Ács nyár végéig gondolkodott azon, hogy elvállalja vagy nem, és augusztus 29-én arra jutott, hogy inkább nem. És augusztus 30-án megkértek engem. Nem voltatok boldogok?
Nem, igazából ott az Ácsra voltunk kibukva, de az is elképzelhető. Azért a Laci mindenre képes volt ilyen kamarina politikában, az is elkezdődik, hogy ő mondta meg az Ácsnak, hogy mondjon le erről az egész dologról.
Uh-huh. Akkor elkezdtünk dolgozni, akkor még 3 éves képzésből volt egy év, majd átálltunk a bolonyaira. Valóban, ahogy mondtad, egyrészt az anyagi folytogatás miatt, másrészt aztán Lejtner lemondott a dékánságról, és jött szellemileg elég fékezett habzású Liber Erzsébet, aki igazában a, hogy mondjam csak, a, a szolgálatot tekintette az ő fő feladatának, tehát valóban nagyon erősen fúrt bennünket, és hát a rektor sem volt az a bizonyos szellemi óriás. Volt ott egy rektorhelyettes, egy Repa Imre nevű rektorhelyettes, aki valójában mindenkit bábként mozgatott az egyetemi vezetésben. A rektor neki állt vigyázban, Szávai Liber pláne, és ő nagyon rossz véleménnyel volt mindenkiről, kivéve minket, ugyanis minket kedvelt. És ennek ellenére nem tudott javítani a tanszék helyzetén, vagy nem tudott benne segíteni. De biztos emlékszel azokra a beszélgetésekre vele, ahol előállt a különböző ötletekkel. Emlékszel a cigányosztályra? Azt mondta, hogy indítsunk egy cigányosztályt, mert arra most sok pénzt adnak. És ültünk vele szembe dermedten, hogy van ez elképzelve. Na mindegy. Szóval nagyon nehéz körülmények között dolgoztunk. Majd oda katapultálták Vidnyánszkit teljesen törvénytelenül. Majd bejött az egyetemre is. Majd volt az a bizonyos álpályázat. De mi egy évet dolgoztunk együtt a Vidnyánszky Attilával. Azt kell, hogy mondjam, nem volt ott sokat, és ha átlépnénk azon, amin muszáj átlépni, bár nem egyszerű, hogy közölte, hogy nem te indítasz osztályt, neked kellett volna, hanem ő. Utána volt számos olyan beszélgetésünk vele, ahol úgy tűnt, hogy érdekli, hogy mit csinálunk. Te hogy emlékszel erre?
Tehát igen, így, ahogy te csak tudod, az a helyzet, hogy szóval én azt látom, hogy így saját tapasztalatból, aminek egy részét ugye közösen éltük meg, hogy a Vidnyánszky a szemedbe soha nem mert nemet mondani. Tehát mindig arrafele hajlik a véleménye, aki vele szembe ül. És emiatt úgy nem sokat lehetett adni egy idő után a véleményre. Hát ennek a betetőzése az volt, amikor azt mondta, hogy dolgozzunk együtt. Mutassuk meg, hogy a két oldal, nem tudom, miért osztott föl minket oldalakra, de hát van, aki csak oldalakba tud gondolkozni, mint egy hentes.
Ez volt az utolsó beszélgetésünk vele. Igen.
Utána jó, de azért, bocsánat, azért arra is emlékezünk vissza, amikor itt a Pozsonyon ültünk le, és elmesélte azt, hogy ő tulajdonképpen csak úgy vállalta a vezetését a tanszéknek, hogyha mi ketten már nem leszünk
ott. Már nem vagyunk ott, igen. Neki ezt megígérték.
Nagy meglepetés volt. Képzeld, milyen szomorú lehetett, amikor mondták, hogy mi még ott leszünk, és így lehúzni egy évet, azért az micsoda pokoli év lehetett.
Igen, neki. De hát nem volt neki pokoli év. Azt hiszem, én voltam az utolsó ember, akinek Vidnyánszkytól üres aláírt papírjai voltak, hogy tudja működtetni, hiszen nem volt ott. Tehát, hogy tudjon működni a tanszék, tehát ott voltak fehér aláírt papírok, azt írtam fölé, amit akartam. Na mindegy. Tehát én voltam az utolsó, aki bemegy. De valóban ő neki meg lett ígérve, hogy addigra mi nem leszünk ott. Hát ott voltunk, sőt, az egy év végén, utolsó beszélgetésünkkor azt mondta, hogy dolgozzunk együtt, mert ő úgy gondolja, hogy ez megy. Őszintén szólva ment, hiszen csináltuk tovább a dolgunkat. Annak ellenére, hogy világos volt, hogy ahogy jönnek föl az új évfolyamok, mi szorulunk ki. Ugye ennek az a, nehezen emlékszik az ember, Galántai Csaba, igen. Mivel Jászait ki kellett, ugye nekem kellett Jászai Tamást kirúgni, ez is egy nagy élmény volt. Jött Galántai Csaba, aki ezt mondta, hogy lehet, hogy most csak 4 órán van, de jövőre már 8 lesz, utána 12, és aztán ti elmentek, mondta kedvesen. Igen ám, tehát abban maradtunk, hogy dolgozunk együtt. Majd 10 nap múlva jött a kirúgó levél.
2 hét, igen.
Igen. Tudod-e, hogy mi történt a kettő közt?
Nem.
Tényleg nem?
Nem.
Mert én tudom. Nem mondjam?
Persze.
Figyelj, az történt a kettő közt, te akkor erősen dolgoztál már ugye ez egybeesett azzal, hogy az Alföldinek lejárt a kinevezése a Nemzetiben. Te erősen dolgoztál már azon a bizonyos búcsú esten, amit te rendeztél a Nemzetibe, június 30. Próbáltál, mindegy, ezzel voltál elfoglalva. Én meg azzal voltam elfoglalva, hogy akkor finiseltem azzal a könyvvel, ami az Alföldi vezette Nemzeti Színház utolsó öt évéről szólt. Tehát tulajdonképpen mind a ketten a Nemzeti Színházzal voltunk elfoglalva, és az történt, hogy noha az a könyv akkor még nem volt készen, de a kettő közti sávba a Libri, a kiadó, elkezdte hirdetni, elkezdte promózni. És a Vinyánszky akkor tudta meg, hogy ez a könyv van, vagy lesz, vagy nem tudom én.
És akkor mi?
Egy dűrohamot kapott. Ez csak egy dűroham volt, amit átvert az egyetem vezetésén, akik megmondták neki, hogy ez törvénytelen, ezt nem lehet megnyerni. Az is volt, nem is nyerték meg, de nekik meg volt engedve, hogy elveszítsék. Mindegy. Volt előtte még valami, János. Ugye utólag hivatkozott arra, miután azt mondta neked, hogy dolgozzunk együtt, neked meg nekem, ott az udvaron álltunk. Előtte történt ez a bizonyos kocsmai affér Urai Péterrel, aki régen is kollégánk volt, és utólag arra hivatkozott a Vinyánszky, hogy téged ezért rúg ki, holott ezen akkor már régen túl voltunk. Ez mi volt ez a kocsmai? Miért volt ez a kocsmai affér? Túl azon, hogy sokat ittatok.
Tehát ott egy vizsgán tűztünk össze. Ha jól emlékszem, az Urainak a vizsgája volt.
Uraié volt, igen. És, az volt az első, ahol a Vinyánszky ott volt.
Azért, hogy mondjam, az Urai már sokat szor rendezte meg ugyanazt a dolgot mozgásban, ami mindig arról szólt, hogy a szerencsétlen férfiakat körberelünk a nők, ők meg megvetőleg eltaszítják őket, és borzalmasan szenvednek, és ez volt kifejezve. Nem mentem neki ekével a dolognak, pláne ugye a tanítványok előtt nem, mert azért mégse akartam a Pétert kellemetlen helyzetbe hozni. De azért mondtam egy-két dolgot viccesen, ezt lehet, hogy ő nem tartotta viccesnek. Utána nem ez volt, hanem a rétlit fizikálisan kihajította a szobájából, azon kaptam föl a vizet. Tehát én azon kaptam föl a vizet. És azért, ugye előtte is azért volt ott minden, ha emlékszel ott, hogy a Urai téged gyalázott a tanítványai előtt. Tehát volt ott minden,
meg a rektornak,
amiről hosszas tanszéki beszélgetésünk volt. Ez a beszélgetés nekem megvan, tehát hogyha bárki azt mondja, hogy nem így volt, ahogy történt, akkor azért elő tudom rántani a fiókból, mert akkor már értem gyanúperrel, és mindent felvettem, ami történt a tanszéken.
Igen, ugye emögött, a konfliktus mögött azért az is ott volt, elég súlyosan, hogy ameddig abban a fölállásban dolgoztunk azon a tanszéken, ahogy mi dolgoztunk, addig világos volt, hogy az Urai színészosztály osztályfőnöke nem lesz. Igen. Tehát színészmesterséget nem tanít, mozgást tanít. Ő viszont nagyon szeretett volna színészosztályt vezetni, és ez is mögötte volt, meg hát különböző, mit tudom én, fogalmazunk így, jellemgyengeségek. Tehát, hogy rohangált a dékánhoz, rohangált az ide, az oda.
Hát jó, meg nem volt ott, nem tanított. Tehát mit tudom én, egy hét alatt csapta össze ott, amire volt 3 hónapja.
Igen, mert különben nem volt ott.
Máshol dolgozott, ugye volt az is, ami miatt azt fölkínáltad neki, hogy legyen félállása, ettől aztán teljesen. Úgy érezte, hogy az ellenségei vagyunk, pedig én az elején elég jóba voltam, hogy dolgoztam vele, mint koreográfussal is, de hát van ilyen az életben.
Jó. Fáj még ez a történet?
Vagy képzeld el, hogy egyáltalán nem, de úgy, hogy amikor nyáron bementem még talán tartott a tanév, bementem az egyetemre ki össze, mint egy rendes amerikai filmben, hogy egy kartondobozba beledobálja az ember a cuccait, és azon a tanszéken, ahol azelőtt, hát érted, úgy kellett magadnak utat vágni, mint a 4-es, 6-os villamosan, nem volt senki. De úgy nem volt senki, hogy a titkárságon nem volt senki. Igen. Tehát kongott a Én még meg volt a kulcsom, bepakoltam a dobozba a cuccokat, elhoztam a kulcsot, belehajítottam a kaposba, és azóta én egy tized másig nem gondoltam a Kaposvári Egyetemre. De tényleg. Tehát azokra, akikkel ott dolgoztam, vagy akikkel később viszonyba kerültem, mit tudom én, ugye természetesen akik az általam átvett osztályban voltak, a Lovas Rozitok, Porogin, Pumán, a Lábodi Ádámon, Boros Annán keresztül, aztán bele a többiek, a Sodrólizi, a Horváth Szabolcs, Edvihené, és most nem jut eszembe hirtelen több név. Tehát azokkal persze nagyon, nagyon jó kapcsolatom van, de magával, az egyetemmel, figyelj, tehát az, hogy mondjam, nekem az egyetem se apám, se anyám nem volt, sőt, tehát nincs mi miatt nosztalgiáznom arra, arra a cuccra.
Nekem tud az fájni, hogy azért vettek el valamit hangos egyetemi segítséggel, ugye a dékán, a rektor, a mindenki, és én a Vidnyánszkival nem akartak vele semmit. Tehát csak azért vették el, hogy mi ne legyünk ott. Semmit nem akartak vele. Semmit, semmit.
De sikerült is elérni.
Igen.
Tehát ezt ott van a semmi.
Igen, ezt abszolút. Igen. Figyelj, ugyanakkor van egy olyan nézőpont, amiből, ha nagyon fapadosan fogalmazok, akkor azt mondhatnám, hogy a Vidnyánszky nagy jót tett velünk. Veled például azért, mert ha mi most ott ülnénk Kaposváron, és vagy te lennél az én főnököm, vagy én a tiéd, akkor évente egyet mehetnél kirendezni. Mert több nem fér bele. Mert ott kell tolni a 0-24-ben. Emlékszel, hogy a lábunkat alig tettük ki. Így viszont elindult ez a vándorrendező pálya.
Igen, Judit, de ezeket soha nem szoktam azt gond, tehát hogy a jótétemény, még hogyha ez lett volna a szándéka, akkor
nem
se,
ez volt.
Akkor se fognám föl annak, tehát az hogy egy élet merre ágazik el, szóval nem biztos, hogy az nagy vereség lett volna azért. Szóval nekem nem volt vágyam 4-5-öt rendezni egy évben.
Kettő,
hogyha megfeszül az ember, akkor 3. Én most már tudom, hogy 4-et is lehet, tehát nem...
Jó.
Megyek tovább. Figyelj, volt olyan év, amikor 4 vadonatújat rendeztem. Tehát 4 olyat, amit az első betűtől az utolsó. És ebben volt olyan, mint a piacinak, meg a kabaré. És ráadásul a 2 egymás után. Tehát meg lehet csinálni, hogyha borzalmasan föl vagy készülve.
Hogy akkor készülsz föl?
Hát olvasással. Olvasás, írás. Ez a...
A írás már, mint hogy a darabé.
Igen.
Mennyire lehet előre készülni. Tehát ha te tudtad évad elején, hogy fogod csinálni, a piaci nap és a kabaré más ebből a szempontból, mert ugye a piaci nap folyamatosan íródott. A kabaré az rendeződött. Mennyivel lehet előbb fölkészülni egy előadásra? Mennyire tudsz előre dolgozni?
Figyelj, én nagyon szeretek közben is dolgozni, hiszen tudom azt, hogy mit tudnak a színészek hozzátenni a színpadi munkához. Az utolsó hangig nem szerettem leírni, és azt is tudom, hogy nem is lehet. Tehát azt mit el szoktam mondani hasonló interjúkban, hogy nincs a világon drámaíró, aki 8 embernél többet egy jelenetben meg tud fogalmazni. Úgyhogy mind a 8-nak szándékai legyenek, és mind a 8 érvényesen és önazonosan a saját figurájával koherensen fogalmazódjon meg. Ezt egy helyen lehet elérni, az pedig a próba. Tehát nagy vonalakat szoktunk írni, millió egyszer van olyan, hogy van egy mondat, aminek nincs gazdája, de általában úgy az ember leüt 4 A betűt, 2-ös pont, és jön egy izé. Utána a következő megszám egy B betűt, tehát azt mondom, szoktuk mondani, hogy ez azért van, hogy aki úgy gondolja, azzal tud kezdeni valamit, az kapja fel azt a mondatot.
Mármint az a színész, aki úgy gondolja?
Igen. Tehát...
De várjál, hát annak mondjuk a szerepébe passzolnia kell nyilván ennek a mondatnak.
Igen, de tudod, nem csak 8 színész van egy színpadon,
hanem nálad 25. Igen.
Vagy mondjuk a kabaréban 40. Tehát azért az egy más mérték, de a piaci napban is voltak 13 vagy 12 színész, van már nem tudom a pontos számon. Azért, mert a Némedi Árpi cimbalmozik benne, és nem tudom, hogy hova számoljam, hát szétlet az ideg a cím Némeditől. De hogy ott is ugye eleve az anyag miatt, amit a Pali adott, ott teljesen nyitva voltak mondatok a faluból, hogy ki szólal meg. Nekünk ugye el kellett végezni azt a melót, hogy hány karakter legyen összesen. Hát praktikusan annyi hány szereplő volt. Tehát itt persze több, de egyáltalán belül nem lehetett több, mint az összes szereplők száma. De ott aztán, hogy ki gondolja azt a két nagyon dühös asszony, a Radai Etel meg a Tarcsai Sára, a Lovas Rozi meg a Sodró Lizi között, hogy most melyik fogja pontosan mondani, hát ez ott dőlt el próbán. Tehát ennyire lehet előre
dolgozni. Éppen ezért úgy tűnik, hogy nagyon kevéssé lehet előre dolgozni. Akkor pedig nagyon keményen kell tudni váltani? Tehát, hogy kizuhansz az egyik a kabaré világából, ami azért szintén nem piskolta, és kész, lehúzol egy rolót, és piaci nap?
Te annyira lehet keményen dolgozni, hogy most visszamegyek a kabaréra, megbeszéltük az isóval, hogy hát az egész nem úgy lesz, ahogy van a szövegben. Ki ismeri, ki nem, ugye az amerikai írófiú az utazik a vonaton, és akkor így kezdődik, és így végződik a kabaré, ahol ábrándosan beszél arról, hogy mégiscsak megismert egy lányt, aki szóval ilyen eléggé gyenge megoldás.
Kicsit nyálas, igen.
Hát inkább nagyon, és hát ugye azt is szerettük volna, hogyha ennek a fiúnak az életét is nagyon erősen megérintse az a lány, és ne úgy emlékezzen vissza, mint egy Orfeum dívára, akit sikerült hanyat vágni, ha még a érzelmekkel is, hanem hogy nagyon tépje szét a lelkét ez a dolog, ez alapvető volt. De hogy akkor mi legyen a vége, és megbeszéltük az isóval, hogy egy nagyon ott, hogy a KitKat klubban legyen vége az egésznek, ott a szép lassan alakuljon át a KitKat klub egy náci nagy gyűlésé. És amikor ezen már megegyeztünk, ezt már nem tudom miért nem mondtam a Kell Zsoltnak, de a Kell Zsolt, amikor a díszletterveket küldte, akkor mondta, vagy a telefonban, vagy személyesen, nem tudom, hogy te mi lenne, hogyha ez az egész nem a ilyen vonatos hülyeség lenne, hanem a KitKat klubba érne véget egy náci nagygyűlésen. Kész. Ott tudtam, hogy a kabaré az megvan, mégpedig azért, mert ugye a Zsolttól kaptam a fiumei elsüllyedő hajót is. Illetve az elsüllyedés már az enyém volt, de
a hajó az
egész fiumei
kikötő
az az övé volt. És az, amikor hármunknak ugyanaz jut eszünkbe, azért az biztos, hogy nagyon komolyan jelent valamit, mint ahogy jelentett is.
Az nagyon érdekes, hogy én ugye ezt többször néztem, és amikor a kabaréban az a jelenet volt, ahol egyszer csak lezuhannak ezek a horogkeresztes zászlók, akkor a nézőtéren van egy olyan uniszónóba, egy olyan lélegzett visszakapás, ami egy hangeffekt, tehát ami hangos. Erre számítottál?
Persze, hát ugye az, hogy mondjam, én azért láttam egy párszor, de bennem is mindig kihozta, tehát az egy nagyon erős színházi effekt, de nem kell ehhez ilyen erős. Hát ha emlékszel a Sárga Lilia második felvonásának a végére, amikor a Lázár Kati végigült egy egész felvonást, ahol folyt a vér, lelőttek embereket, megműtöttek
és
embereket.
És ő hátul egy padon,
hátul egy padon, ez a vége a felvonásnak, és egyszer csak jön egy vidám műtősű, és visszafordul, mert eszébe jut az információ, hogy ja, haza lehet menni, Horváth néni, már nem tudom, mi volt a néni, de meghalt a kislány. Na most az a hang, akkor ugyanazt adta ki a nézőtér magából. Tehát ugyanazt a dolgot, amit sehol máshol nem lehet hallani.
Neked rettenetesen fontos a közönség. Tehát mindened
az... Te figyelj, a színház, az hogy mondjam. Jó, tehát az igen, nem értünk.
Ezt én tudom, csak te... nálad nagyon elől van abban a sorban, előrébb, mint sok rendezőnél, hogy őket ki kell szolgálni. Nem jó szó a szolgálat ebbe.
Nekem nem kínos. Abban a színházban, amelyik azt mondja, hogy nem fontos a közönség, én abban nem hiszek. Tehát ezt, és szerintem ez csak ilyen takarózás, valami fajta.
Jó, de tényleg az van. Oké, nem fontos a közönség, meg fontos is a közönség, de neked valami hihetetlenül erős cél mindig, az ember úgy érzi, hogy még a közönség nem is mint csoport, hanem hogy egyenként meg akarsz mindenkit fogni. Tehát egyenként akarod őket bevonni az előadásba, tehát beljebb kerülnek, mint ahogy a legtöbb előadásnál szemlélünk, nézünk.
Hát ezt tudod, én nem tudom, én csak én ugye igen, valóban szerettem berántani őket, nem is azt is tudom, hogy hát ennek van, megvannak a maga eszközei, ugye nem lehet folyton a sötétséget nyomni rájuk, mert egyszerűen védekezni kezdenek, tehát mindig más oldalt is meg kell mutatni, a teli kell legyen humorra a dolog ahhoz, hogy be tudják nyelni a nagyon erős vétkövetkeztetéseket, amelyek nem lehetnek közhelyesek, tehát én nem nagyon akarok közhelyet lenyomni a nézőtorkán, és az is van, tudod, hogy az, hogy olyan előadást szeretnék eléjük rakni, amit én is szívesen megnéznék. Tehát én nem szerettem az oda lökött színházat, a megúszós színházat, a megszokásból csinál dolgot. Nagyon szeretem próbálni, amikor a színészek ellent mondanak. El is várom tőlük, hogy ha netán, hogy hát persze előfordul, hogy másodszor, harmadszor rendezek meg egy darabot, hogy azonnal szóljanak, hogyha úgy érzik, hogy most egy levetett zakót akarok rájuk húzni.
Erre akartam rákérdezni, hogy vajon... valóban több darabot rendeztél meg többször, ami egyrészt tűnik egy kényelmi szempontnak, azzal ugye nincsen már annyi dolog, mert legalább megírva megvan, de ugyanakkor mégis valahogy újra elevenné kell tenned az anyagot, hiszen egész más emberekkel csinálod meg. Olyankor esetleg át is ír parasztopera, vagy nem, több ilyen volt. Van olyan, amit...
De nem, hogy esetleg átírom, hanem ugye most fogom kezdeni Miskolcon a Falu Rosszát, és azon már dolgozom. Tehát azok, amik teljesen személyhez fűződő szövegek voltak, csak akkor nem akartam kegyetlenülni, és nem vettem el valakitől, pedig nem olyan jó, azonnal húzom ki. Megbeszéltük a Kovács Marcival, hogy írunk bele két új számot, ami az előzőben nem volt benne, egyet leváltunk, mert azóta akadt már jobb is annál, tehát nem ugyanaz az előadás lesz. Ugye a Bajomi a szenzációs volt a gonosz szerepében, de hát ott is változtatgatok a szövegén, mert tudom, hogy valami a Bajominak nem áll jól, és azt még igazából, hogy a görögnek mi áll jó, azt még nem tudom megírni. De a görög ebben marha jó partner volt mindig is, és nyilván nagyon jó partner lesz most is abban, hogy egy olyan gonosz pista kerüljön, aki teljesen más, mint a Bajomi volt, és teljesen egyéni, és a szövegekben is számítok rá ilyen szempontból.
Mondd, sokáig a rendező, a színigazgatókat páni félelemmel töltötte el, hogyha meghívnak téged rendezni, akkor milyen hosszú lesz az előadás, és elkészül-e a bemutatóra? Változtál?
Tehát ezt ugye elég jól tudjuk azt, hogy amikor mire a Lilian Fit csináltuk az Őrkényben, akkor is volt ez a dolog, és mondtam is az Isónak, hogy már megint ez van, és azt mondta, hogy hát igen, ez érdekes, mert nagyjából 12 év volt, amikor utoljára elcsúszott meg egy próbaidőszakunk, és akkor is mondjuk egy héttel, tehát nem a Csak egy szöget bemutattuk időre. Akkor nem tudom, hogy mi volt az.
Ami... Tehát ez csak egy ilyen legenda, hogy
nem, tényleg volt ilyen. Tehát mondjuk a krétakör az nem lett kész, ott egy hetet kértem a Verebesből. A Verebes egyből elmondta azt, amit ilyenkor el szoktak mondani, hogy borul az egész évad, én akkor bólogatok, hogy...
Na de tényleg borul, János?
Figyelj, hát hogy mondjam, akkor inkább basszak oda egy szart. Vagy egy félkész
jó, figyelj, igen. És az utolsó buszt el kell érniük.
Ne, és egyébként nem igaz, mert a vizé is csúszott, és az nem is ekkorát, hanem jóval nagyobbat, a nemzeti sárga. Na, az csúszott szépen. Tehát az úgy csúszott, hogy ugye nem lett kész a, nem tudom, május hanyadikára, hanem ugye akkor már az évad nem is volt elég hozzá, hanem szeptemberben lett kész az egész dolog. Az utolsó busz is egy ilyen városi legenda, a nézők nagy része autóval jár.
Vidéken
színházban. De vidéken különösen azzal járnak, ugye, mert mit tudom én, Miskolcon nem a tömegközlekedés játszik, hanem az autó. Tehát ott, de ott is tartja magát ez a dolog, hogy hányra kell vége lenni az előadásnak.
De az nem igaz, hogy veled úgy iratnak alá szerződést?
De volt olyan, csak már nem emlékszem, hogy hol. De ebbe lett tartva, aztán kész. Aha. Hát, és nem, tudod, az van, hogyha van mondjuk a Hermelinnek, Szomori Hermelinnek, az csináltuk utoljára Miskolcon, van 3 felvonása. Hogyha azt mondod, hogy 3x1 óra, akkor azt nem mondhatod hosszúnak, nettó. Csak hát
közben égkedődik két
szünet, ami hát a közönség 15, jó szándékához képest. Nem, hanem 20-25. És akkor hirtelen ott van a negyedik óra, amitől rettegnek az igazgatók. De hát már nem fogalmam sincs. Nem.
A másik, amitől még rettegnek, az az, hogy ugye téged meghívni, rendezni, te drága vagy, mert egy csapattal jössz. Tehát fizetni kell őket.
Hát ez is egy városi legenda, ugyanis azért, mert minden rendező csapattal megy, tehát mindenkinek van díszlettervezője, jelmeztervezője, van neki dramaturgia, író nem mindenkinél van, szégyen szemre egyébként.
Meg zenész.
Na de hát zenész is, érted, az milyen dolog, hogy a Kovács Marci csinálja a Asernak az apák és fiúk darabját, és egyszer csak pironkodva azt kell mondani a Tamásnak, hogy nem lehet élőzene, pedig megígérte, mert a gazdasági hivatal azt mondja, hogy ne legyen élőzene. Na most ez, hogy mondjam, tehát az élőzene az nálam, hogy mondjam, ugyanúgy hozzátartodik a színházhoz,
mint
a szöveg, meg mint a színész. Uh-huh. Tehát ugyanolyan sokkal izgalmasak, sokkal komplexebb dolog tud lenni.
Nálad ráadásul a zene, az nem csak zene, hanem hang. Tehát, hogy mármint abban az értelemben, hogy végigkíséri a szöveget is, tehát nem nagyon sokszor ott van alatta, vagy sokszor fölötte. Úgyhogy ebből a szempontból ez érthető. Mondd, ha lehet ilyet, ha ki lehet választani 3 előadást, én nagyon nehezen tudtam, amire így utólag azt mondod, hogy ott eljött a jó Isten. Egyszer azt mondtad nekem, amikor az egyik előadásodra azt mondtam, hogy János, ez igen, akkor azt mondtad, hogy jó Judit, de a jó Isten nem jön mindig el.
Igen.
Mikor jött el a jó Isten?
De figyelj, az hogy mondjam, tehát ezeket én úgy szoktam mondani, tudod, hogy olyan előadás, mint a Nemzet is egyszer élünk, hát az 4-5 évente, ha kicsúszik az emberből. Vagy a Csak egy szög, vagy a Megbombáztuk kapos, vagy a Krétakör, vagy a most a Piaci nap, de egyébként én ide sorolnám a Hermelint is, tehát az is Belencei Kalmár, tehát most mondtam hirtelen többet, de nem fogom leszűkíteni 3-ra.
Mondd, ugye te...
És akkor olyanok estek ki, mint a Megbombáztuk kapos.
Igen.
Ugye?
Igen, vagy az 5606.
Igen.
Igen.
Szóval nem szívesen van, hogy ott van a... Tudod, az nem rajtunk múlik, ezt is el szoktam mondani mindig.
Számodra hely.
Jól melózunk a társulattal. Mi is, nekünk is jól megy az írás, és egyszer csak a közönségnek. Annyira nem. Tehát nem, ez nem annyira jön be, mint mondjuk az egyszer élünk, ami azért példátlan siker volt abban a színházban. Tehát az szóval onnan már nem csak, onnan már a szerencse dolga is van, és ugye ez a pálya...
Mennyi a szerencse, János?
Nagyon sok. Tehát nagyon sok. Ugye ezt azt szoktam mondani a felvételin a felvételizőknek, hogy vegyék tudomásul, hogy hogy a pályájuk nagy része a szerencsén múlik. A szerencse a busz, ami jön vagy nem jön, és az a buszjegy, amit megvesznek, az a meló, amit belefektetnek. Hogyha nem fektetik bele, akkor nincs felszállás a dolog. Uh-huh. És ugyanez van velünk is. Tehát egyet tudom csinálni, ez. Általában nekünk, értem ez alatt most a Isót, Marcit, meg színészeket, Zsolt, Kriszta, általában úgy tűnik, hogy a befektetett munka az erőteljesen korrelál a végeredménnyel. Még akkor is, hogyha nem lesz olyan bazi nagy siker.
Uh-huh.
Mert az viszont már tényleg lutri. Figyelj, ha nem így lenne, akkor lenne egy recept, akkor minden rendező csak szenzációs sikert rendezne, mert hát hülye lenne rosszat rendezni, hiszen ott a recept, de hát nincs recept.
Ugye te megrendezted a többször is a Parasztoperát, ami a Pintér Béláék előadása volt. El tudod-e képzelni, vagy lehetséges-e, hogy mondjuk az Egyszer élünk, vagy az 5606, vagy a Számodra hely, vagy a Piacina egy másik rendező kezén megél?
Persze, hát volt. Tehát, és mit csináltak meg? Békés Csabán talán az ottani iskolában ezelőtt 10-valahány évvel megcsinálták a Csak egy szöget. És én nem tudtam lemenni megnézni, pont valami egyetemi történet volt, mert azért meg kell mondjam, nagyon birizgálta a hiúságomat, hogy milyen, az isról viszont le tudott menni, de azt mondta, hogy nagyon meghúzták, viszont azt is mondta, hogy figyelj, ez így is működik. Ez a szöveg. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ezek az önálló munkák, ezeknek a nagy része, vagy amiben másnak a karakterei, már ilyen írott karakterei, vagy lenyomott billentyű, hogy nincsenek benne, azok szerintem működnek. Hát figyelj, egy kétségtelen, hogy nagy részükhöz olyan rendező kell, aki gondol ezekről valamit, nem feltétlen azt, amit én, és tudja kezelni a számtalan mennyiségű színészt a színpadon. Mert az...
Igen, ami azzal függ össze, hogy ma, amikor ugye egyre több színházban, először is egyre több színház kicsi, mintha összemennének a mosásba. Másodszor is egyre több előadás van pincében, lépcsőházban, padláson, tehát valamiért a pici terek, amit nem igazán értek. Aztán, hogy itt hogy van az okokozati összefüggés a között, hogy azt hiszem egy kezemben meg tudom számolni azokat a rendezőket Magyarországon, akik egy nagy színpadot tudnak mozgatni, tehát meg tudnak tölteni. Tehát a mindegy, hadd sértődjenek meg, igaz? Tehát tudod biztos te, tudja a Bodó, tudja a Béres, tudja az Alföldi, tudja talán az, igen, nem, az Aser is tudja. De valahogy egy csomó rendező kisebb térben tud, vagy érzi komfortosan magát. Nem tudom, hogy ez hogy alakult így.
Tehát nincs ezzel, én szerintem ez a méret az nem, hogy mondjam, se nem erény, se nem hátrány. Én jobban szeretem a nagy színpadot, jobban szeretem a nagy nézőteret, de hát azt azért nem mondhatjuk, hogy teszem azt a Pintér Béla azért, mert mindig ugyanazokkal ugyanannyi nagyjából 8-10 emberrel dolgozik együtt, azt nem mondhatjuk, hogy ettől a Pintér egy kevésbé jó rendező lenne, sőt. Hát
nem. Én se gondolom, hogy a mérettől függ az, hogy valaki milyen rendező, csak hogy érdekes, hogy a színháznak azokat a klasszikus méreteit és modelljeit, amikre színházként gondolunk, most még az épületről ne is beszéljünk, hogy az valahogy visszaszorulóban van.
Hát nyilván költségvetési okok is vannak a háttérben ebben a dologban. Ugye a nagy társulatok azok megszűntek, tehát most figyelj nagyon, amikor én Kaposváron voltam, az első pár évben szerinted hány színész státuszú, most ezzel tértem az utolsó csoportos szerepet, és hányan voltak a színházban? Mondj egy számot. 72-en.
Jézusom.
Igen. Ami azért volt, hogy egyszerre tudjon stúdió előadás lenni, egyszerre gyerek előadás is menjen, és egyszerre legyen nagy színpad is. Tehát egy állati nagy üzem volt az a dolog. Nyilván ott tanultam meg én is azt, hogy ezt lehet kezelni. Hogy mondjam, tehát nem volt gond, amikor egyszer csak azt mondtad, hogy itt lesz egy tömeg a színpadon. Tehát akkor az Istenítélet első verziójának 95-ben, hát ott egy, vagy a Csárdás királynőben, hát ott állt egy állig fölfegyverzett színész gárda, akiből nem mindenki Rómeó és Júlia, és nem mindenki Hamlet, de a második, harmadik vonal az olyan erős volt, amit én azóta sem láttam színházban, még Miskolcon se. Ebben a...
Igen, de ugyanakkor azzal pedig könnyebben megbarátkozik az ember, hogy a társulat, mint színházi alapegység, az úgy lazul. Tehát, hogy valóban jobb lenne, hogyha mobilisabb lenne a színésztársadalom, és nem ugye, tehát nem 40 éveket lenyomni ugyanabban a társulatban.
Meg. Persze, de én szerintem ezt ilyen vendégmelókkal el lehet intézni, meg tudod, például ezek méretek kérdése is valóban. Tehát én például a Víg Színházat nem tudom úgy elképzelni, hogy ne legyen egy nagy társulata, mint ahogy az most már nincsen neki. Uh-huh. Amikor ott voltam utoljára, ugye az Isteni Téletnek a uh-huh. utolsó verziójával, hogy de jó, hogy most ez jött föl. Tehát akkor ugye a második vonalban még csellentek emberek, de már a harmadikban nem. Tehát azok a csoportos szereplők, akik tehetségesek, fölkészültek és harapnak a szituációért, meg a szövegért, mert igen. hogy színészek akarnak lenni, és igen. ott akarnak lenni az elsősorban, az ott abban a pillanatban nem volt. Én ezt annó meg is mondtam az Eszenyinek, amikor ez szóba került. Hát nem tudom, hogy most majd merre fog menni.
Mondd, ez a fajta kiszolgáltatottság, mármint hogy a tiéd, mert vándorrendezőként ugye annak vagy kiszolgáltatva, hogy egy színigazgatónak eszébe jutsz-e vagy nem. Ez a fajta kiszolgáltatottság mennyire határozza meg a közérzeted?
Te ez sem ennyire, mert én ezt hozzá vagyok szokva elég régóta. Az, ami a Covid alatt bebaszott, hogy tulajdonképpen teli voltak a színházak játszani valóval, és nem kellett nekik rendező, és pláne nem a külsős rendező, hát az mondjuk megvisel. Tehát az elmúlt két év, az nagyon kemény volt, és hát nem most kifejezetten nem a politikára gondolok, hanem erre a
Covidra.
Erre a dologra.
És hogy néz ki most?
Hát most nagyon jól néz ki.
Ami mit jelent? Most ami
azt jelenti,
Miskolcra? Hogy,
igen.
De ez még ez az évad.
Igen. Ez az évad, de már következő évadbeli bemutató, tehát munkabemutató.
Ez már nem...
De ez már a következő évadnak a... Aha. Hát ugye ott is most a Covid lejártával, ugye a mindent bekezdett, amit a rendezvény
által bekezdett,
mindent befejeztek, bemutattak. Nagyjából nem tudják kijátszani a bérleteiket, vagy épp csak sikítva tudják kijátszani. Tehát most még én... Uh-huh. Mondjuk nem értem, hogy miért kell, ezek lehetnek pótló bemutatók. Kaposvány is volt olyan, hogy nem sikerült kijátszani, és akkor lejátszottuk szeptemberben őket, tehát nem loptuk meg a nézőt.
És mi van még?
Hát utána megyek vissza megint a Marosvásárhelyi Egyetemre, utána megyek Csíkszeredára.
Ott tanítasz?
Hát tulajdonképpen rendezek, tehát már végzős osztálynak csinálok uh-huh. egy darabot. Ilyen a Kovács Marci praktikusan.
Hogy... Aha.
Tehát ez van, és már a rákövetkező évad is kezd tisztázódni, hogy mi lesz.
Pesten?
Pesten is lesz, melóbb. Még nincs joga elmondani, hogy mi, amíg ők ki nem jönnek vele.
Mondd, elképzelhető csak úgy teoretikusan, hogy olvasol valakinek a valamiét, és azt mondod, hogy ezt most ezzel az íróval csinálom meg?
Nem. Tehát, ha én olvasok valamit, és az valamilyen, akkor az biztos, hogy az is olvat csinálom meg. Tehát nem, hogy mondjam, az már annyira bizalmi munka az írás, hogy én nem, szóval annál jóval idősebb vagyok, hogy ez most elmerjek kezdeni kísérletezni, annál is inkább, mert az írásnak egy, vagy akár jelentős része rátolódik a próba folyamatra, így olyan kell, aki éjjel-nappal riasztható és állandóan klaviatúra közelben van, és akinek tényleg nem kell sokat mondani, és akinek megbántódás nélkül azt tudom mondani, hogy ne haragudj, de ez a két oldal, amit írta, ez pusztán szócséplés és semmi más, és nem megy sehova. És ő is megmondja nekem ugyanezt, hogyha azt mondja, mert nekem is van olyan, hogy megszalad a kezem, és elérzékenyülök magamtól, hogy milyen jó, és egyszer csak mondja, hogy igen, de nem történik semmi. Tehát ilyen ember kell. Olyan van, a megfordítottja igaz, ugye az egy piaci nap, az úgy történt, hogy amikor elolvastam, azonnal fölhívtam az Ávadát, még éjjel, még a felénél tartottam, és mondtam neki, hogy ez pitang jó, ez a cucc. Végigolvastam, összefutottunk fel az Örkénybe, mondtam, mert akkor a Bánfalujjal beszéltünk róla, mondtam, hogy ide a jogokkal, de azt mondta, hogy már a Radnótinál van. Akkor elsírtam magam gyakorlatilag. De hát aztán nagy viharvert kanyarok után végül mégiscsak nálunk kötött ki a dolog.
Mármint, hogy úgy, hogy te rendezed,
én rendezem, de hogy az is, mondta, Ugye az álmoda, mint a mennyekben azt mondta nekem, hogy teljesen szabad kezet ad. Én mondtam neki, hogy mélységesen méltányom, addig is jóba voltunk a Palival, de hogy azt is szeretném, hogy ő meg üljön ott próbán. Hogy ne kerüljön bele olyan, amire utólag azt mondja, hogy ez most miért van így, mert bármikor lehet olyan. És az aztán így is történt. És
ott ült a próbán?
Nagyon sokat volt bent, tehát a próbáknak 90%-án
ott. De az nem rémes?
Nem. Te képzeld el, hogy nem. Volt, amikor felszólt, hogy ezt ne. Tehát azt egész egyszerűen tudomásul vettem, hiszen én kértem, hogy legyen ott. Tehát hülye lettem volna azt mondani, hogy bizony. Meg volt, amikor a társulat fölcsattant, hogy ho-ho, benne marad. De hát az a legfontosabb az volt, hogy egy olyan meró legyen, amiben a Pali is teljes mellszélessége benne van, meg Isó is, meg én is.
Mondd, mennyire határozza meg a közérzetedet a színházon kívüli, bár akár a színházi is, kontextus? Ugyanis néha azt szoktam gondolni egy-egy előadásod láttán, hogy direkte jó, mert neked forrás.
De hát ez mindenkinek így van, tudod. Hát
nem mindenkinek így van.
Nehogy a politikai kontextust az ne hatoljon be a...
Behatol, persze, csak mennyire határozza meg az életed?
Tehát az életemet? Hát figyelj, igyekszem úgy tenni, hogy ne, de azt is tudom, hogy nem lehet, mert közben azért, ahogy mondjam, szóval az idő az nem, nincs tekintettel arra, hogy én hogy érzem magam. Tehát én emiatt aztán általában igyekszem borzalmasan jól érezni magam, szóval nem, ugye, nem csak azzal a bombóval, hogy hülye leszek én ezeknek rossz kedvű lenni,
igen,
de általában szeretek jó kedvűen viszonyulni, és csak nagyon néha osztom meg azt a dolgot, amikor némileg depressziós rohamaim vannak, és nem is gyakran van ilyen, és nem is nagyon mélyek, de amikor kilátásának tűnik, akkor is azt szoktam mondani magamnak, meg másnak is, hogy mondjam, nem vagyok én olyan fontos pont a világegyetemben, hogy az én rossz kedvem az meghatározó legyen. Tehát az meg, hogy a világ milyen, hát a világ az ilyen. Hát most nehogy az határozza meg, hogy érzem magam. Hát ne, persze nyilván az Ukrajna rohanása, hát az egy máig tartó mélypontja az ember életének, és csak reménykedni tudok, hogy nem fog eszkalálódni. A jelenlegi regnáló hazánkban, regnáló politikai rezsim, hát az meg azt is tudjuk, hogy 12 éve pusztít ebbe az országban, annak ellenére, hogy önti a vasbetont, meg a fémet mindenre, de hát azt, amire szerződött, hogy az Európai Uniós támogatásokkal fölvirágoztassa az országot, az oktatást, az egészségügyet, a kultúrát, hát ez nem, hogy nem történt meg, hanem még csak kísérlet se volt rá. Yeah. Emiatt aztán, hogy mondjam, nem érzem jól magam, na de nem fogom magam rosszul érezni.
Ezeknek.
Ezeknek.
Köszi, János.
Hát szívesen,
Márkor. Köszönöm szépen.